Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Öt óra van.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Jó reggelt és jó rádiózást kívánok minden kedves hallgatónknak. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Ma 2025. december 4-e van, csütörtök, az év 338. napja. Ebből az évből már csak 27 nap van hátra. A mai napkelte és napnyugta időpontjai 7 óra 10 perc és 15 óra 46 perc. Ma Barbara és Borbála napja van. Az éjszakás technikus Kvaszinger Jenő nevében is köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Tikovics Ernő. Most műsorismertetést hallanak, melyet rövidesen a napi mája követ. Utána hírekkel jelentkezünk, és megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Utána híreket hallanak, majd a Névnap és Kalendárium című kis műsorainkkal jelentkezünk. 5 óra 50 perctől adventi gondolatok hangzanak el Varga Ildikó tolmácsolásában. 6 órától ma is Rorátét közvetítünk az Egri Bazilikából. Műsorismertetést ma is legközelebb 7 óra 25 perc környékén hallanak majd. Addig is további jó rádiózást kívánok!
A nap imája.
Hálát adok neked, Istenem, minden kegyelmedért, melyet adtál nekem. Különösen a szenvedésekért, melyeket megtisztításomra küldtél. Földi zarándok után végén remélem, hogy örülni fogok neked az égben. De nem az a szándékom, hogy érdemeket gyűjtsek, hanem irántad való szeretetből akarok tenni mindent, hogy neked kedvet teljék bennem, hogy neked örömet szerezzek, és lelkeket mentsek, akik örökre szeretnek majd téged. Hogy az egész életem a szeretet ténye legyen, irgalmas szeretetednek ajánlom föl magamat. Engedd, hogy a szeretet áldozata legyek, emészem föl ez a szeretet egészen, míg örök egyesülésben bele nem olvadok a te szeretetedbe. Ó, végtelen irgalmasság!
Hallgassák meg híreinket!
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megtartotta téli rendesülését. Az MKPK tagjai jövő novemberben ad limina látogatást tesznek Rómában, ahol 14. Leó pápa is fogadja majd őket. A testület megköszönte Székely János püspöknek, a konferencia elnökének sok éves szolgálatát, a Caritas in Veritate bizottság, valamint a keresztény zsidó tanács elnöki pozíciójában. Előbbi új elnöke Fekete Szabolcs Benedek püspök, míg utóbbi új tagja Martos Levente Balázs püspök lesz. Az MKPK tagjai körlevelet adnak ki az 1996-os az Igazságosabb és Testvériesebb Világot című körlevél megjelenéseinek 30. évfordulója alkalmából. Szó volt arról, hogy idén is megrendezik a Katolikus Karitász adventi programjait, a Tárjátok ki a szíveteket karácsonyi segélyakciót online adományozással a karitász.hu oldalon, valamint a 1356-os adományvonalon hívásonként 500 forinttal lehet támogatni. Az ökumenikus imahét január 18-a és 25-e között lesz. Ukrajna újabb csapást mért a Barátság kőolajvezetékre. Az oroszországi Tambov térségében végrehajtott robbantást távolról indították és gyújtóanyagokkal erősítették fel, közölt az Ukrinform ukrán híroldal. A vezeték ellen ez már az 5. támadás, miközben a Barátság déli ága Magyarország, Szlovákia és Csehország számára is kulcsfontosságú. Magyarország kőolajellátása biztonságban van, írta Orbán Viktor a Facebookon. A miniszterelnök közölte, hogy egyeztetett a MOL olajtársaság vezetőivel. Felszólítjuk Ukrajnát, hogy szüntesse be Magyarország energiabiztonságának támadását, különös tekintettel arra, hogy az ukrán energiaimport egy jelentős része hazánkból érkezik jelenleg oda, közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter előzőleg az orosz energiaügyi miniszter helyettessel egyeztetett a Barátság kőolajvezetéket ért támadásokról. Magyarország megtámadja majd az orosz energiaimportot ellehetetlenítő RePowerEU rendeletet az Európai Bíróságon, a nemzeti kormány harcolni fog Brüsszel energiaáremelési diktátuma ellen, közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter arról számolt be, az Európai Unió ezen jogszabály tervezete betiltana az orosz földgáz és kőolaj behozatalát a tagállamok számára 2026-tól, illetve 27-től. Amíg nemzeti kormány van Magyarországon, addig nem küldik a magyarok pénzét Ukrajnába, hazánk így a fegyverszállításokat koordináló NATO mechanizmusban sem vesz részt, közölte a külgazdasági és külügyminiszter Brüsszelben a NATO külügyi tanácsát követően. Szijjártó Péter kiemelte, hogy a szövetségnek az európai háborús fősodorhoz tartozó tagállamai nem akarnak békét. A visegrádi csoport együttműködése ma is a közép-európai stabilitás egyik legfontosabb pillére, mondta a köztársasági elnök, miután megbeszélést folytatott a visegrádi négyek államfőivel Esztergomban. Súlyog Tamás emlékeztetett, történelmünk során sokszor megtapasztaltuk, hogy sorsunk összekapcsolódik, és ma is közös kihívásokkal nézünk szembe, gazdasági, biztonsági, technológiai és társadalmi területeken egyaránt. Az egyeztetés kiemelt témája volt a V4-es régió versenyképességének javítása. A CATL Debrecen fontos mérföldkőhöz érkezik, az akkumulátorcellák gyártása 2026 első hónapjaiban elindul a zöldmezős beruházással megvalósított új üzemben. A gyár építése befejeződött, az ipar 4.0 gyártósorok telepítése megtörtént, és megkezdődtek a gyár körüli zöldítési munkálatok is, jelentette be a kínai gyökerű cég. Már az 50 milliárd forintot is meghaladja az energetikai otthonfelújítási programra beérkezett igénylések összege, ismertette az Energiaügyi Minisztérium. A 2007 előtt épült családi házak korszerűsítését támogató pályázat október közepe óta már még kedvezőbb feltételekkel érhető el, tudatta a tárca. Végül az időjárásról. Nagyrészt borult lesz az ég a folytatásban is, párás helyenként ködös a levegő, inkább csak a keleti tájakon süthet ki a nap. Szitálás előfordulhat. A szél gyenge mérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli órákban 3-4, napközben 8-10 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Szerdai adásunk tartalmából. Leó pápa a Delacroix libanoni kórházban. Nem feledkezhetünk meg a legtörékenyebbekről. Leó pápa felhívása a beiruti szentmisén.
Irányváltással békére kell nevelnünk a szíveket. Besara Ráj Maronita bíboros hálaadó szavai Leó pápa hitet megerősítő látogatásáért. Leó pápa a repülőn tartott sajtótájékoztatón: azt hittem, nyugdíjba fogok menni, de megadtam magam Istennek. Első rész. Leó pápa a Delacroix libanoni kórházban. Nem feledkezhetünk meg a legtörékenyebbekről. Első apostoli útja utolsó napján 14. Leó pápa meglátogatta a Jal-ed-Dibi Delacroix kórházat, a Közel-Kelet egyik legnagyobb mentális fogyatékossággal élőket gondozó kórházát. Dicsérte a szerzetes nővérek és a személyzet munkáját, akik a legtörékenyebbek gondozásának szentelik magukat. Libanoni látogatásának harmadik és egyben utolsó napján Leó pápa kedden délelőtt a Jal-ed-Dibi Delacroix kórházat kereste föl. A boldog Jacques Haddad atya által 1919-ben alapított kórházat 1937-ben pszichiátriai kórházzá, majd 1951-ben mentális fogyatékossággal élők kórházává alakították át. Beszédében a pápa örömét fejezte ki a kórház látogatás miatt, és hangsúlyozta, hogy mennyire vágyott erre a találkozásra.
Je le souhaite que Jésus habite ici, en vous qui êtes malade, et en vous les sœurs, les médecins, tous les professionnels de santé et le personnel qui prenait soin de Dieu.
Azért akartam eljönni, mert Jézus lakozik ezen a helyen. Bennetek, akik betegek vagytok, és bennetek, akik a betegeket gondozzátok, a nővérekben, az orvosokban, az összes egészségügyi dolgozóban és személyzetben. Biztosította a jelenlévőket arról is, hogy imádkozik értük. A kórház alapításáról szólva a Szentatya utalt boldog Abuna Jakub atyára, mint a szeretett, fáradhatatlan apostolára, akire életszentségéről emlékeznek, amelyet különösen a legszegényebbek és a szenvedők iránti szeretetével mutatott meg. Ő alapította a Kereszt Ferences nővérei rendet, akik folytatják munkáját a kórházban fekvők gondozásában. Leó pápa megköszönte a nővéreknek és a kórház teljes személyzetének odaadásukat ebben a küldetésben. Hangsúlyozta, hogy a személyzet Krisztus irgalmas szeretetének kézzelfogható jele. A jó szamaritánushoz hasonlóan ők is gondoskodnak a sebesültekről, jegyezte meg a pápa. Arra buzdította őket, hogy ne veszítsék el a küldetésük örömét, még akkor sem, ha fáradtságot vagy elkedvetlenedést tapasztalnak, különös tekintettel a kihívásokkal teli körülményekre, amelyek között gyakran dolgoznak. Ezen kihívások ellenére Leó pápa arra buzdította őket, hogy tartsák szemük előtt a jót, amit képesek elérni. Ez fontos munka Isten szemében, mondta a Szentatya. A kórházban végzett munka egyértelmű emlékeztetőül áll mindenkinek, a hazátoknak, de az egész emberiségnek is.
Nous ne pouvons pas oublier les plus fragiles.
Fontos, hogy ne feledkezzünk meg a legtörékenyebbekről sem. A pápa hangsúlyozta, hogy nem hozhatunk létre olyan társadalmat, amely a jólét hamis gondolataihoz ragaszkodva halad előre, miközben figyelmen kívül hagyja a szegénység és a kiszolgáltatottság valóságát. Kiváltképpen keresztényként, az Úr Jézus egyházaként arra vagyunk hivatottak, hogy gondoskodjunk a szegényekről. Erre hív az evangélium mindannyiunkat, nyomatékosította a pápa.
Leó pápa felhívása a beiruti szentmisén. Irányváltással békére kell nevelnünk a szíveket. Leó pápa a beirut kikötői sétányán hétfőn délután bemutató szentmiséje végén felhívással fordult a világ vezetőihez és minden jóokodatú emberhez, hogy induljanak el az együttélés, a testvériség és a béke útján. Legyenek a béke építői, a béke hírnökei és a béke tanúi. Ezében a napokban az első apostoli utam során, amelyet a jubileumi szentélyben tettem meg, a remény zarándoka szerettem volna lenni a Közel-Keleten, és Istenhez fohászkodva kértem a béke ajándékát erre a szeretett földre, amelyet bizonytalanság, háború és fájdalom jellemez most. Kedves közel-keleti keresztények! Amikor a béke törekvések eredményei késlekednek, arra hívlak benneteket, hogy emeljétek szemeiteket az érkező Úrra. Tekintsünk rá reménnyel és bátorsággal, és hívjuk meg mindenkit, hogy induljunk el az együttélés, a testvériség és a béke útján. Legyetek a béke építői, a béke hírnökei, a béke tanúi, kérte felhívásában a Szentatya. A Közel-Keletnek új hozzáállása van szüksége, el kell utasítania a buszú és az erőszak logikáját, le kell küzdeni a politikai, társadalmi és vallási megosztottságot, és új fejezeteket kell nyitnia a megbékélés és a béke nevében. A háború borzalmai közepete túl sokáig követték itt a kölcsönös ellenségeskedés és pusztítás útját, amelynek síralmas eredményei mindenki számára nyilvánvalóvá váltak. Meg kell változtatnunk az irányt, a békére kell nevennünk a szíveket, szólt Leó pápa. Ezen a téren imádkozom a Közel-Keletért és a háború miatt szenvedő összes népért. Imádkozom a Bissau-Guineai jelenlegi politikai viták békés megoldásáért is, és nem feledkezem meg a hongkongi tűzvész áldozatairól és családjaikról sem. Különösen is imádkozom a szeretett Libanonért. Ismételten kérem a nemzetközi közösséget, hogy tegyen meg minden erőfeszítést a párbeszéd és a megbékélés folyamatainak előmozdítása érdekében.
Listen to the cry of your peoples who are calling for peace.
Szívből jövő felhívásra fordulok mindazokhoz, akik politikai és társadalmi hatalommal rendelkeznek itt és minden háború és erőszak sújtotta országban. Hallgassák meg népeik békéért sürgető kiáltását. Álljunk mindannyian az élet, a közjó, minden nép átfogó fejlődésének szolgálatába. Hozzátok, libanoni keresztények, ennek a földnek teljes jogú polgárai, ismételten azt mondom, bátorság. Az egész egyház szeretettel és csodálattal tekint rátok. Szűz Mária, a harisszai szűzanya oltalmazon titeket mindig. Zárta 14. Leó pápa felhívását a hétfői beiruti szentmise végén. Butros Besara Rai maronita bíboros hálaadó szavai Leó pápa hitet megerősítő látogatásáért. Butros Besara Rai bíboros, a maroniták antiókiai pátriárkája a Beirutban tartott hétfő délelőtti pápai szentmise végén köszönetet mondott a Szentatyának a látogatásáért az összes libanoni keresztény nevében. Szentséges atya, a hit mélysége és az egymás összekötő kapcsolatok melegsége légkörében tartó szentmise végén megtiszteltetés számomra a libanoni katolikus pátriárkák és püspökök gyűlése, valamint országunk valamennyi szerzetes családja nevében szívből jövő hálát adni önnek, és megköszönni azt a lelki örömöt, amelyet atyai jelenléte keltett köztünk és bennünk. Látogatása megvilágosítja elménket, és újra éleszti elszántságunkat, hogy szeretett hazánk minden gyermeke számára a békéért, testvériségért és párbeszédért munkálkodjunk. A Szentatya szavai, amelyeket a Szentlélek táplál, felhívásként visszhangoznak lelkünkben, hogy Krisztus hűséges tanúi maradjunk, a világosság, az igazságosság, a remény és a béke hordozói. A pátriárka köszöni, hogy a pápa erőteljesen emlékeztette őket küldetésükre ezekben a nehéz időkben, ami a hidak építése, az egység előmozdítása, illetve a nemzet és a régió közjavának a szolgálata. Köszönte továbbá a libanoni hívek iránti gondoskodását, a fiatalok és családok bátorítását, valamint vigasztaló jelenlétét azok között, akik a szenvedés és a nehézségek terhét viselik. A keresztények és muszlimok, valamint tágabb értelemben a libanoni társadalom minden tagja közötti testvériségről és közösségről szóló üzenete jelző lámpásként világítja meg a kiutat ezekből a megpróbáltatásokból és a megújult élet felé vezeti a szívüket. A Szentatyát rendíthetetlen gyermeki odaadásukról és buzgó imáikról biztosította, amelyeket apostoli szolgálatáért és az egyetemes egyházét ajánlanak fel. Az Úr támogassa a lépteit, mint a béke hírnökét, és a boldogságos szűzanya a libanoni miasszonyunk ölelje át anyai gyengétségével, és vigyázzon rá magasztos küldetésében, mint az egyetemes testvériség és az örök béke pápája. Köszönjük szentséges atyán neked, aki vagy, köszönjük áldásodat, szeretetedet és atyai közelségedet. Zárta köszönetét Butros Besararai bíboros, a maroniták antiókiai pátriárkája.
Leó pápa a repülőn tartott sajtótájékoztatón. Azt hittem, nyugdíjba fogok menni, de megadtam magam Istennek. Beirutból Rómába visszatérőben 14. Leó pápa válaszolt a kíséretében utazó újságíró kérdéseire. Olaszul, angolul és spanyolul faggatták a pápát a törökországi és libanoni apostoli útjáról, az ukrajnai háborúról, az európai béketárgyalásokról, a venezuelai helyzetről, valamint arról, hogyan élte meg a pápa választást. Az egyik libanoni újságírótól kapott ajándékba egy képet, amit élő adásban készítettek kézzel a napokban, Leó pápáról és a cédrusok földjén tett látogatása szimbolikus helyszíneiről. A vendéglátó ország média munkatársa tehette fel az első kérdést a Szentatyának, az LBC International libanoni csatornától. Amerikai pápaként vezeti a béke folyamatot. Használni fogja kapcsolatait Donald Trump elnökkel és Benjamin Netanyahu miniszterelnökkel. A repülőn azt mondta, hogy a Vatikán Izrael barátja. Fölveti majd a kérdést, hogy Izrael állítsa le a Libanon elleni erőszakot? Lehetséges tartós béke a térségben? 14. Leó pápa leszögezte, hogy a fenntartható béke lehetséges. Amikor reményről és békéről beszélünk, amikor a jövőbe tekintünk, azért tesszük, mert lehetséges, hogy a béke egyszer eljöjjön a térségbe és Libanonba is. A pápa már beszélt néhány vezetővel az említettek közül, és szándékában áll ezt folytatni, személyesen vagy a Szentszéken keresztül. Ugyanis tény, hogy a térség legtöbb országával diplomáciai kapcsolatban állnak, és reményeik szerint továbbra is a békére akarnak szólítani, ahogyan azt a beiruti szentmise végén is tette a pápa. A Sky News Arabia munkatársa hasonló témakörben kérdezte a Szentatyát. A beiruti repülőtéren mondott búcsúbeszédében egyértelmű volt üzenete a libanoni vezetőkhöz, a tárgyalásokra, a párbeszédre, az építkezésre. Tesz-e valami konkrétat a Vatikán ebben az értelemben? Leó pápa előző este találkozott egy síita vezetővel. Apostoli útja előtt a Hezbollahtól kapott egy üzenetet, mit mondana ezzel kapcsolatban? Nagyon köszönöm, hogy meglátogatta Libanont, erről álmodtunk, tette hozzá az újságíró. A Szentatya elmondta, hogy nem ez volt utazása fő célja, mert az alapvetően ökumenikus dimenzióban született a níceai téma kapcsán, találkozó a katolikus és ortodox pátriárkákkal, az egyházon belüli egységet keresve. De az út során személyes találkozókra is lehetőség nyílt különböző csoportokkal, akik politikai vezetőket képviselnek, vagy olyan személyekkel, csoportokkal, akik a belső konfliktusokkal, vagy akár a térségben zajló nemzetközi konfliktusokkal függnek össze. A pápa rámutatott, hogy alapvetően nem nyilvános munkát végeznek, amit az utcán szétkürtölnek, ez inkább a színfalak mögött zajlik. Ezt tették eddig is, és ezt fogják továbbra is folytatni, hogy meggyőzzék a feleket a fegyverek és az erőszak feladására, arra, hogy leüljenek a tárgyalóasztalhoz. Olyan válaszokat és megoldásokat keressenek, amelyek nem erőszakosak, mégis hatékonyabbak lehetnek. A Hezbollah üzenetét látta a Szentatya, amivel kapcsolatban nem kívánt reagálni, csupán annyit, hogy az egyház egyértelműen a fegyverletétel és a párbeszéd útját javasolja. Az USA Katolikus Püspöki Konferenciájának hírügynöksége a Catholic News Service újságírója tehette föl a következő kérdést. Szentatya, ön néhány hónapja azt mondta, hogy még sokat kell tanulnia arról, mit jelent pápának lenni. Amikor tegnap Harisszába érkezett, meleg fogadtatásban részesült, és meglepetnek tűnt, mint aki azt mondja, hűha, elmondaná nekünk, mit tanult? Mi a legnehezebb a pápaságban? Kérdezte az újságíró, majd a konklávé részleteiről faggatta a Szentatyát, arról, hogy érezte magát, amikor kezdett világossá válni a helyzet. Leó pápa elmondta, hogy éppen egy-két éve ő is azt gondolta, hogy egy nap majd nyugdíjba megy, mint ahogy a kérdező kolléganő megkapta ezt az ajándékot, hiszen decemberben nyugdíjazzák. A konklávét illetően a pápa teljes mértékben hisz a titoktartásban, még ha meg is jelent néhány interjú, amiben egyes dolgokat nyilvánosságra hoztak. Mielőtt megválasztották volna, az előző nap egy újságíró megállította az utcán, miközben az Ágoston rendiekhez igyekezett ebédre. Ön lett az egyik jelölt. Mit gondol erről? Mire egyszerűen így válaszolt. Minden dolog Isten kezében van. És ebben mélyen hiszek, erősítette meg most a repülőgépen Leó pápa. Amikor egy német újságíró azt kérte tőle, hogy Szent Ágostonon kívül ajánljon olyan könyvet, amiből megérthetik, milyen ember ő, a sok közül az Isten jelenlétének gyakorlata címűt választotta. Tényleg nagyon egyszerű könyv, egy bizonyos Lawrence testvér írta sok évvel ezelőtt. De egy olyan fajta imát és spiritualitást ír le, amivel egyszerűen az Úrnak ajándékozza az életét, és megengedi, hogy az Úr vezesse őt. Ha meg akartok valamit tudni rólam, arról, hogy milyen volt a lelkiségem sok éven át, a nagy kihívások közepette, Peruban élve a terrorizmus éveiben, olyan helyeken szolgálva, ahova soha nem hittem, hogy szolgálni hívnak. Bízom Istenben, és ezt az üzenetet osztom meg minden emberrel. A megválasztásáról szólva elmondta. Megadtam magam, amikor láttam, hogyan alakulnak a dolgok, és azt mondtam, hogy ez megvalósulhat. Vettem egy mély levegőt, és azt mondtam, itt vagyok, Uram, te vagy a főnök, te vezetsz az úton.
Csütörtöki adásunkban folytatjuk a pápa sajtótájékoztatójának ismertetését. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétor Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották. Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Öt óra 30 perc van.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ukrajna újabb csapást mért a Barátság kőolajvezetékre. Az oroszországi Tambov térségében végrehajtott robbantást távolról indították és gyújtóanyagokkal erősítették fel, közölt az Ukrinform ukrán híroldal. A vezeték ellen ez már az ötödik támadás, miközben a Barátság déli ága Magyarország, Szlovákia és Csehország számára is kulcsfontosságú. Magyarország kőolajellátása biztonságban van, írta Orbán Viktor a Facebookon. A miniszterelnök közölte, hogy egyeztetett a MOL olajtársaság vezetőivel. Felszólítjuk Ukrajnát, hogy szüntesse be Magyarország energiabiztonságának támadását, különös tekintettel arra, hogy az ukrán energiaimport egy jelentős része hazánkból érkezik jelenleg oda, közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter előzőleg az orosz energiaügyi miniszter helyettessel egyeztetett a Barátság kőolajvezetéket ért támadásokról. Magyarország megtámadja majd az orosz energiaimportot ellehetetlenítő Repower EU rendeletet az Európai Bíróságon. A nemzeti kormány harcolni fog Brüsszel energiáremelési diktátuma ellen, közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter arról számolt be, az Európai Unió ezen jogszabály tervezete betiltana az orosz földgáz és kőolaj behozatalát a tagállamok számára 2026-tól, illetve 27-től. Amíg nemzeti kormány van Magyarországon, addig nem küldik a magyarok pénzét Ukrajnába, hazánk így a fegyverszállításokat koordináló NATO mechanizmusban sem vesz részt, közölte a külgazdasági és külügyminiszter Brüsszelben a NATO külügyi tanácsát követően. Szijjártó Péter kiemelte, hogy a szövetségnek az európai háborús fősodorhoz tartozó tagállamai nem akarnak békét. Az orosz elnök tanácsadója szerint kedvezően hatottak az orosz hadsereg ukrajnai harci sikerei a Kremlben lezajlott orosz-amerikai tárgyalásokra. Jurij Uszakov megismételte, a felek megállapodtak abban, hogy nem hozzák nyilvánosságra a részleteket, mert a tárgyalások zárt körben zajlottak. Ukrajna pénzügyi ellenálló képességének megerősítése érdekében az Európai Bizottság uniós hitelfelvételt és a befagyasztott orosz vagyon felszabadításából származó jóvátételi hitel folyósítását javasolja a háborúban álló ország 2026-27-es finanszírozási szükségleteinek biztosítására, jelentette be az Európai Bizottság elnöke. Ursula von der Leyen elmondása szerint a közös hitelfelvétel az EU 7 éves költségvetésén alapulna. Orbán Viktor munkalátogatás keretében fogadta Budapesten Ilija Bolojánt, Románia miniszterelnökét, tájékoztatta az MT-t a miniszterelnöki kommunikációs főosztály. A tárgyalás legfontosabb témája a magyar-román energetikai kapcsolatok megerősítése volt. A visegrádi csoport együttműködése ma is a közép-európai stabilitás egyik legfontosabb pillére, mondta a köztársasági elnök, miután megbeszélést folytatott a visegrádi négyek államfőivel Esztergomban. Sólyog Tamás emlékeztetett, történelmünk során sokszor megtapasztaltuk, hogy sorsunk összekapcsolódik, és ma is közös kihívásokkal nézünk szembe, gazdasági, biztonsági, technológiai és társadalmi területeken egyaránt. Az egyeztetés kiemelt témája volt a V4-es régió versenyképességének javítása. A CATL Debrecen fontos mérföldkőhöz érkezik, az akkumulátorcellák gyártása 2026 első hónapjaiban elindul a zöldmezős beruházással megvalósított új üzemben. A gyár építése befejeződött, az ipar 4.0 gyártósorok telepítése megtörtént, és megkezdődtek a gyár körüli zöldítési munkálatok is, jelentette be a kínai gyökerű cég. Végül az időjárásról. Nagyrészt borult lesz az ég a folytatásban is, párás helyenként ködös a levegő, inkább csak a keleti tájakon süthet ki a nap. Szitálás előfordulhat, a szél gyenge mérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli órákban 3-4, napközben 8-10 fok körül alakul. Híreinket hallották. Too much.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
A mai napon, december 4-én a Barbarák és a Borbálák ünneplik nevük napját. A Barbara női név görög eredetű, jelentése idegen, külföldi nő. A Borbála a Barbara név módosulása, jelentése természetesen ugyanaz. Isten éltesse ma a Barbarákat és a Borbálákat. Ha ilyen nevű rokonok vagy ismerősük akad, el ne felejtsék őt vagy őket a mai napon felköszönteni. Isten éltesse a nevek viselőit sokáig.
Mint egy falat kenyér, mint a víz és a szél, olyan jó vagy, olyan jó vagy. Mint egy nyíló virág, feltársz minden csodát, s olyan jó vagy, olyan jó vagy. És én futok feléd, nekem sosem elég ez a nagy szeretet. Mint egy falat kenyér, olyan tiszta fehér, olyan jó vagy, olyan jó vagy. Mm. egy falat kenyér, mint a víz és a szél. Olyan jó vagy, olyan jó vagy, mint egy nyíló virág, feltársz minden csodát. S olyan jó vagy, olyan jó vagy, mint a friss levegő, mint a földnek eső. Úgy kell lesz nekem, úgy kell lesz nekem. Mint egy falat kenyér, olyan tiszta fehér, olyan jó vagy, olyan jó vagy. A víz és a szél, olyan jó vagy, olyan jó vagy, mint egy nyíló virág, feltársz minden csodát, s olyan jó vagy, olyan jó vagy, mint a friss levegő, mint a földnek eső, úgy kell lesz nekem, úgy kell lesz nekem, mint egy falat kenyér, olyan tiszta fehér. Olyan jó vagy, olyan jó vagy.
Kalendárium. Évfordulók, ünnepek és emléknapok.
És most alapozzuk fel kalendáriumos könyvünket. 1997-ben a mai napon, tehát december 4-én égett le a miskolci Deszka templom. És a templom, vagyis a templomok története röviden. A tetemvári temetőben ez már a negyedik fából készült templom, ami jelenleg áll. A legelsőt még az 1600-as években emelték, és leginkább ravatalozónak használták. A második templomot 1724-ben építették, és különös történet kötődik hozzá. Azt mondják, élt akkoriban egy ügyeskezű ácsmester Miskolcon. Jakab mesternek hívták, aki csodálatos bölcsőt készített születendő gyermekének. Ám azt sajnos nem sokáig ringathatták benne, ugyanis hamarosan meghalt. Még 5 ízben született fia Jakab mesternek, ám egyik sem élte meg az első hónapot. Jakab mester ekkor fogadalmat tett, s alig telt el egy esztendő, a kis bölcsőnek már is új lakója lett, egy kislány, aki nem jutott testvérei sorsára. Jakab mester pedig nem feledte az úrnak tett ígéretét, és a megromlott állapotú régi templom helyébe a Tarcal és Sámuel prédikátor által indított gyűjtés összegéből új templom építésébe kezdett. Az épület azonban a 20. század elejére életveszélyessé vált, és akkor a város egyik leggazdagabb embere, Bató István és felesége építette újjá. Tették ezt fiatalon elhunyt Eszter lányuk emlékére. Szeghalmi Bálint építész tervei szerint új monumentális és az erdélyi szatmári népi építészet formavilágát megjelenítő templomot építettek, amelyet 1938-ban avattak fel. 1997. december 4-én hajnalban a fatornyos zsindelyes Deszka templom lángra kapott, a tüzet egy zavart tudatú férfi okozta, a bíróság azonban felmentette, mert tette következményeivel nem volt tisztában. A tűzvészt követően azonnal közadakozás indult meg, és a város polgárainak, valamint a híveknek egyöntetű véleménye az volt, hogy nem új tervezésű templomot akarnak, hanem a leégett templomot kell újjáépíteni. A ma látható 1999-ben átadott templom, tehát a 4. ezen a helyen Miskolcon. és a mai napon hunyt el 1865-ben Kölnben Adolf Kolping, német katolikus pap, a Kolping mozgalom megszervezője. 1813-ban született Kerpenben. Szülei egyszerű emberek voltak, akik nem tudták vállalni a magas tanítási költségeket, így 13 éves korában cipészínosnak adták. 17 éves korától 7 éven át mind segéd vándorolt. Egyrészt szerette volna szakmájában tökéletesíteni magát, másrészt arról ábrándozott, hát ha talál valahol egy pártfogót, aki iskoláztatását vállalná. Nyitott szemmel járt a világban, és elborzasztotta, amit látott. Alkalmatlanság, lelkiismeretlenség, erkölcstelenség, jövőtlenség, ez a kép fogadta mindenhol segédtársai közt a műhelyekben. Egyre jobban érezte, hogy ő az, aki arra hivatott, hogy tegyen ez ellen. Elhatározta, hogy pap lesz. Nehezen, de pártfogóra talált, és 23 évesen végre elkezdhette a gimnáziumot. 45-ben szentelték pappá. Első kápláni állását Elberfeldben a textilipar egyik fellegvárában kapta. Óriási erővel vetette bele magát a munkába, hogy végre tehessen valamit azokért, akiknek nemrég még sorstársa volt. A legény egylet eszméje azonban nem az ő, hanem egy Breyer nevű jó akaratú tanító fejében fogalmazódott meg. Kezdeményezésére Elberfeldben szabályzattal rendelkező igazi legény egyesület alakult. Néhány hónap múlva Kolping lett a fiatal egyesület lelki vezetője. 1849-ben került Kölnbe. Szinte azonnal hozzákezdett az egyleti élet megszervezéséhez. Az 1850-es években egymás után alakultak Németországban a katolikus legényegyletek, sőt a mozgalom túllépett az országhatáron, és Európa szerte kedvező fogadtatásra talált. A rengeteg munka, az utazások azonban felőrölték amúgy is beteg szervezetét. Adolf Kolping 1865. december 4-én halt meg Kölnben. Adolf Kolpingot 1991-ben avatták boldoggá. És szintén a mai napon hunyt el, tehát december 4-én, de 1955-ben Detroitban Galamb József magyar mérnök, a Ford Motor Company tervezője. Galamb József konstruktőri munkáját dicséri az 1908. októberében a Ford Motor Company szerelőcsarnokából első alkalommal kigördült Ford T modell, a világ első népautója, melyből évtizedek alatt több mint 15 millió bádogböske készült, ahogy akkoriban beszézték a szalagszerű szereléssel és gyártással készült kocsit. Ez a Ford modell valósította meg Henry Ford álmát, miszerint szeretném kerekekre tenni Amerikát. 15-től Farkas Jenővel elkészítette a Fordzon traktor az első sorozatgyártású mezőgazdasági jármű terveit. Elsősorban nőknek szánták, hogy férjük helyett dolgozhassanak a farmon, míg azok a fronton szolgálnak. A Fordzon traktor Magyarországon a 20-as években gyorsan terjedt, 45-ig a mezőgazdasági traktorok vezértípusa volt. Galamb részt vett más Ford gépkocsi modellek tökéletesítésében, fejlesztésében, teherautókat, pályamunkás kocsikat tervezett, dolgozott prototípusokon, az első világháború alatt pedig tervezett sebesült szállítóautót, tenger alatt járókeresőt és könnyű harckocsit. 44-ben egy szívrohamból felépülve kérte nyugdíjazását. 4 évtizedes munkássága alatt a Ford cég 300 főt foglalkoztató kisüzemből az USA óriás vállalatainak egyike lett. 1955. december 4-én 74 éves korában hunyt el örökre a szemét az évszázad autójának választott T-modell főkonstruktőre Galamb József. Kedves hallgatóink, kalendáriumot hallottak. Yeah.
újra. Nem arra gondoltam, hogy így majd hangulatosabb, hanem valahogy nem fogy az áram, és megírtam. És akkor megírtam, mert a kedvem olyan volt, az első reken rólt. Mikor a mennyezetről elmúlt a vakolat, és én forgolódtam csak az ágban, nem arra gondoltam, hogy így már romantikusabb, hanem arra, hogy a gitárt fogjam, és megírtam. És akkor megírtam, mert a kedvem olyan volt, a második rock'n'rollt. Kis kóba sötét mély, lelkes így a tömegben, a dalt, amiben hittem el, és énekeltem én. És hogyha jött egy ember, azt mondtam, hogy jó vagyok. Úgy éreztem akkor, megérte, hogy hittem én. Mikor az első lánya volt egy gyönyörű jem, olyan összvéletlen boldog voltam. Nem arra gondoltam, hogy ez még eddig tartat így, hanem arra, hogy már is megírjam, és megírtam. És akkor megírtam, mert a kedvem olyan volt, a harmadik rock'n'roll.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján. Mm.
Jézus szavait olvassuk a mai evangéliumban. Nem mindaz, aki azt mondja nekem, Uram, Uram, jut be a mennyek országába, hanem csak az, aki teljesíti mennyei atyám akaratát. Ez a figyelmeztetés nem félelmet akar kelteni bennünk, hanem kimozdít minket a tétlenségből. Az advent, a karácsony előtti készülődés ideje lehetőség számunkra, hogy megkérdezzük magunktól, sziklára vagy homokra épül-e az életünk. A homok nem feltétlenül rossz, csak éppen nem alkalmas alapnak, mert nem elég szilárd. A homok jelképezheti a csupán megszokásból mondott imákat, a lelketlenül végzett szertartásokat, a külsőleg látszó, de ingatag hitet. A szikla ugyanakkor a meggyőződésből fakadó hitet, a Krisztushoz való ragaszkodást jelenti. Adventben sokan keresik a fényt, a meghittséget, de ha az ünnepi érzés és hangulat mögött nincs személyes kapcsolat Krisztussal, és ha nem váltjuk tettekre az evangéliumot, az advent csak homokra épített várakozás marad. A bölcsember számára az Úrtól hallott tanítás életformává válik. Nem csak hallgatja Jézust, hanem engedi, hogy szava irányt szabjon döntéseinek, emberi kapcsolataiban meghatározóak legyenek a jó cselekedetek. Advent kérdése ez. Mit építek most? Önmagam elképzeléseit, vagy az Istennek való engedelmesség biztos otthonát?
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, rövidesen 6 óra lesz. Az egyház, illetve a rádiónk hagyományának megfelelően rorátét közvetítünk az Egri Bazilikából. Tartsanak velünk!